Mi történt utána az elhult szoldakkal, igazgató úr? Hogyan tudták túlélni a bányákban?
Ott aztán hát nagyon sok függött attól, hogy ki milyen közösségbe került, Sakhtiban, Novosakhtiban. Például a visszaemlékezések arról tanúskodnak, hogy mind a láger őrsége emberségesebb volt, mint Krivoj Rogban. A helyiekkel általában elég jó viszonyt alakítottak ki. Elmondták, hogy a helyi lakosság, amelynek egy része ugyancsak száműzetését töltötte ezeken a helyeken, velük elég jó viszonyt sikerült kialakítani, ugyanolyan szegények voltak, mint ők, csereberéltek, vásároltak tőlük, nagyjából megismerték, hogy milyen az a szovjet típusú kommunizmus, ami Magyarországra is várt a következő években. Hát itt aztán különböző csoportok alakultak ki, talán a legjobb azoknak az élete volt, akik valamilyen iparos mesterséget jól értettek a visszaemlékezések között. Van olyan villanyszerelő, aki elmeséli azt, hogy azt követően, hogy megszökött, és nagyon kegyetlenül megverték, megbüntették, amikor visszahozták, több szökésre is sor került, ezek nem jártak sikerrel, pedig volt, aki eljutott a román határig, akkor büntetőtáborba vitték. Ám a büntetőtábor hozta meg neki a szerencsét, mert ott villanyszerelő munkán tudott dolgozni. Hamar kiderült, hogy egy kreatív, lakatos mesterségekben is otthonos ember, akinek a tudását, amit nagyon nélkülöztek ott a Szovjetunióban, sokféleképpen használták. Először a tábor tisztjei vezettették a lakásaikba a villanyt, aztán kiderült, hogy különböző eszközöket, gépeket tud barkácsolni. Summa summarum, egy kis idő elteltével már a környékbeli lakosság számára dolgozott, mint aféle varázsló ezermester. Hát ezek a ritka történetek. A tragikus történetek a gyakoriak. A tragikus történetekre utal az, hogy voltak időszakok, 46 nap volt egy nagyon kegyetlen tele a elbeszélések szerint, amikor sorra haltak az emberek, és úgy temették őket, ahogy volt egy koporsó, ezt vándorkoporsónak nevezték, amelybe a szerencsétlen elhunytat beletették, majd koporsó nélkül eltemették, visszahozták a koporsót, amely várta a következő áldozatát. Ahogy említettem, 47-ben visszajött az első nagyobb csoport Mezőberénybe, a legtöbben 1948-ban tértek haza, mégpedig Debrecenbe érkeztek meg, ott regisztrálták őket, ezek a listák ma is a Hajdú-Bihar megyei levéltárban vannak, és térhettek haza azzal az erős fenyegetéssel, hogy mindenről hallgatniuk kell a hazatértük után. De voltak, akiknek csak 49-ben sikerült hazatérniük. A közösségek különbözőképpen fogadták hazatérő tagjaikat. Nagy dolog volt, hogy Gyulán már 55-ben emléktáblát állítottak a templomban a elhunytak emlékére. Másút erre majd csak a rendszerváltozás után került sor. A rendszerváltozás után ez a történet is, mint annyi 20. századi trauma felé lett, és mind a történettudomány, mind pedig az emlékezett politika a Málenki robot felé fordult. Ma már úgy gondolom, hogy ezekről a szörnyű történetekről nagyon sokat tudunk. Dokumentumfilmek készültek, például a Békés megyeiekről is, könyvek jelentek meg. Az elsőt éppen a mi levéltárunk, a Békés megyei levéltár adta ki. Erdmann Gyula jelentetett meg még a 90-es években egy könyvet a Békés és Csanád megyei németek deportálásáról, ez egy forráskiadvány volt, de most a 70. évforduló környékén is több új kiadvány jelent meg, megjelent a gyulaiakról egy bővített, nem teljesen új kiadvány, viszont egy vadonatúj Mezőberényben jelent meg Körösi Mihály tollából, amely igen kiváló munka, egy nagy bevezető tanulmány után mai és néhány évvel korábban készült interjúk sorozatát tartalmazza. Úgy gondolom, hogy ma már ez egy olyan része a történelmünknek, amely megismerhető, jól feltárt, és azok az események, amelyek évről évre ismétlődnek, a megemlékezések, alkalmat teremtenek arra, hogy a hosszú felejtés után történetünknek ez a szomorú fejezete az emlékezetbe is bekerüljön. Nyilván nem fog olyan mélyen beivódni, mintha nem lett volna az évtizedek során a hosszú hallgatás. De azért mégiscsak ma már úgy gondolom, hogy nagyon sokan tudják, hogy mi a Málenki robot, és tudják, hogy milyen három esztendő fűződik ehhez a szókapcsolathoz. Az elhurcoltak nagyon sokat sokat szenvedtek, de nem volt könnyű életük azoknak sem, akik itthon maradtak, a családtagoknak, hiszen fiatal embereket vittek el, közöttük nagyon sok olyan volt, aki egészen pici gyermeket, 1-2-3 éves gyereket hagyott itthon, volt arra példa, mind Gyulán, mind Mezőberényben is, de másutt is, hogy mindkét szülőt elvitték. Ilyenkor ezekről a kisgyerekekről általában a rokonság, a nagyszülők gondoskodtak, általában az egyes települések vezetősége is megpróbálta azt a keveset, amit meg tudott tenni, megtenni, segélyeket adott, támogatta ezeket a családokat. Mivel az elhurcoltak legnagyobb része paraszti népesség soraiból került ki, ott maradt az a birtok is, a megélhetés forrása, amit nem tudtak művelni. Hát ezt megint csak családi összefogással vagy bérbeadva próbálták műveltetni, sokszor egészen nehéz körülmények között, vagy fiatal gyerekek, 14-15 éves gyerekek álltak a eke szarva mögé, és vették át apjuk munkáját, így élték meg az itthoniak ezt az időszakot. És talán még azt is fontos megemlíteni, hogy a történet ezzel nem zárult le, hiszen mindazok, akik hazajöttek és átestek ezen a traumán, megbélyegzettek, maradtak, olykor még gyermekeiken túl talán az unokájuk is érezte ezt. Mezőberényben Köhler Julianna tollából megszületett egy nagyon érdekes kétkötetes munka. Az a címe, hogy Album, és egy fiatalkori kép, ami azt mutatja, hogy milyen szépek, egészségesek voltak azok az emberek, akiket elhurcoltak. Olyan életrajzokat írt, amilyet egy-egy érettségi találkozón szokott elmondani valaki, vagyis elmondja, hogy mi is történt vele. Na, ő úgy elmesélte, hogy mivel helybeli és mindenkit ismer szinte személyesen, hogy ezekkel a családokkal mi történt, mi lett a gyerekekkel, mi lett az unokákkal. És az derül ki ezekből az életrajzokból, hogy mindazt a hátrányt, amelyet az elhurcoltak elszenvedtek, talán az unokáknak sikerült levetkőzni, és ők voltak azok, akik immár normális körülmények között hátrányok nélkül illeszkedtek bele a társadalomba.
Köszönöm szépen, hogy velünk volt ma reggel.
Köszönöm szépen.